Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a közösségi média veszélyeiről, egy ügyvéd szemével és a házi kedvencek piacáról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A közösségi médiatér ma mindent visz. Lassan ott tartunk, hogy aki távol tartja magát az internet világától, a háttérbe szorul. Ám veszélyei is vannak a világ előtti kitárulkozásnak, akár a munkahelyünk is bánhatja egy-egy rosszul sikerült megnyilvánulásunkat. Németországban nemrégiben 150 személyt gyűjtöttek be hajnalban a rendőrök, mert a fórumokon negatívan nyilatkoztak a migrációról, majd elbocsátották őket munkahelyükről. Olyanról is hallottunk már, hogy egy hétvégi mulatozás internetre feltöltött videója miatt rúgtak ki állásából egy rendőrnőt. Van-e joga korlátozni a magánéletünket egy munkaadónak? Szankcionálható-e a magánvéleményünk, ha az ellentétes a cégünk akaratával? A közösségi média használatát tilthatja-e a vállalatunk a munkaidőn kívül? Dr. Bálint Adrián ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Mennyire van joga beleszólni a magánéletünkbe egy munkadónak? A véleménynyilvánítás szabadságát korlátozhatja egyáltalán?
A véleménynyilvánítás jogának keretét itt Magyarországon ugye az alaptörvény adja meg, amely kimondja, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, de egyúttal azt is leszögezi az alaptörvény, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása az nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. Az alaptörvény által megadott kereten belüli mozgásteret tekintettel arra, hogy most munkaviszonyban álló felekről beszélünk, és egy munkaviszonynak a tartalmát ecseteljük. Speciális szabályként a munkatörvénykönyve rögzíti és egyértelmű iránymutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók nem csak munkaidőben, hanem munkaidőn kívül is milyen jellegű magatartásoktól kötelesek tartózkodni, valamint a véleménynyilvánítás jogának milyen törvényi korlátai vannak, illetve milyen korlátot szabhat maga a munkáltató. Törvényi korlát, hogy a munkavállaló a munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely különösen a munkavállaló munkaköri jellege vagy a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján közvetlenül és ténylegesen alkalmas a munkáltatója jó hírének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának a veszélyeztetésére. A munkavállaló a véleménynyilvánításhoz való jogát, a munkavállaló jó hírét, jogos gazdasági és szervezeti érdekét sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. Ebből az is következik, hogyha a munkavállaló igenis felelősséggel tartozhat adott esetben, nyilván itt a konkrét ügynek az eset összes körülményeit egymásra vetítését, a kontextust elemezni kell és mérlegelni kell a cselekménynek a súlyát, de igenis felelősségre vonható. Ami itt tulajdonképpen a felelősségre vonási tesztnél a kiinduló pont, egyrészt, hogy munkaidőben vagy munkaidőn kívül történt a közösségi médiában a posztolás, lájkolás, nevető smiley elhelyezése, vagy különböző tartalmaknak a megosztása. Előfordul az is, és egyre inkább tendencia, különösen nagyobb munkáltatók esetében, hogy akár közösségi média, Facebook, Instagram, Twitter szabályzatokat hoznak, tehát a munkáltató belső szabályzatban, vagy úgymond etikai kódexben rögzíti, hogy milyen magatartást vár el a nála munkaviszonyban lévő munkavállalóktól, és az egyes munkakörökben, tehát mondjuk egy középvezető vezetőtől a munkaidőn kívül is milyen igen példamutató vezetői magatartást vár el.
Ez azt jelenti, hogy a munkaidőn kívül is, szabadidőben is korlátozhatja például az internet használatot egy cég?
Így van, ez mindenképpen nyilván megfelelő szabályzatokkal, és nyilván ennek az adott munkavállaló magára nézve való kötelezőként elfogadásában megoldható, sőt monitoriz, tehát hogyha ez elfogadásra került, akkor ellenőrizheti is, és monitorizhatja is.
Gondolom, hogy a beosztástól függ annak a színnek a meghúzása,
van,
ki mit csinált, ugye?
Igen, tehát most például egy vezető, aki mondjuk hétvégén egy medencés habpartiban ittasan táncol, és mondjuk másokra sértő durval pár módon viselkedik, az nagyban befolyásolhatja a munkáltatónak a megítélését, és itt nagyon fontos körülmény az, hogy amennyiben a munkáltató ezt észleli, akkor külön vizsgálni kell azt is, hogy az adott munkavállalónak az online térben, a közösségi médiában megvalósult cselekménye, az összefügg és behozható-e a munkáltatóval. Itt mire gondolok? Abban az esetben, ha például a közösségi platformon a munkavállaló feltölti, felírja, hogy hol dolgozik, tehát mindenki számára egyértelmű, hogy ki a munkáltatója, akkor ez nagyon súlyos szankciókat vonhat maga után. De vannak olyan esetek is, hogy önmagában ahhoz, hogy a munkavállalót a munkáltatóval összeazonosítható, összekapcsolható legyen, a feltett információk alapján nem feltétlen szükséges az, hogy név szerint a munkáltató személye megnevezésre kerüljön, akár a posztban, akár a munkavállaló adatlapján. Elképzelhető, hogy korábbi megosztásokból, posztokból visszakövethető egy-két kattintással, hogy az adott munkavállaló hol dolgozik. Nyilván ekkor is megállja a helyét a sérelem elkövetése, illetve olyan eset is van, például mondjuk egy kisebb közösség, egy falusi élelmiszerboltban dolgozó munkavállaló esetében, nincs neki felírva, hogy hol dolgozik, de abban a közösségben, abban a millióban mindenki ismer mindenkit, és az ismerősi körben mindenki számára egyértelmű, hogy például kiről nyilatkozik, vagy kommentel a munkavállaló.
Milyen szintig, milyen mélységig mehet el a tiltás? Például, hogyha vegyük egy példát, ez önmagát beszél, hogy egy autógyár vezetője, vezető tisztségviselője föltöltheti a netre az újonnan vásárolt és a konkurens automárkától származó autóját, amikor családjára utazik, és családi fotóként lehet látni, hogy egy másik márkában ül.
Igen, ez mindenképpen problémás lehet, és korlátoz, álláspontom szerint korlátozhatja a munkáltató jogos gazdasági érdekére hivatkozással, úgymond a konkurens autógyártó cégeknek a termékeinek a reklámozását, vagy róla való képek posztolását, ugyanis ez nyilván a munkáltatónak az üzlet politikáját, tehát a potenciális ügyfélkörét, és így úgymond a gazdasági bevételét is érintheti.
Az előzőek alapján jogos a kérdés, hogy a munkaadó korlátozhatja a munkavállaló internetes politikai megnyilatkozásait.
Alapvetően mondjuk párt preferencia alapján egy mezei munkavállalónak a Facebookon való lájkolása, vagy akár nevetős smiley elhelyezése munkaidőn kívül nem semmi esetre sem kellene, hogy a munkaviszony megszüntetését eredményezze. Abban az esetben, ha a munkáltatónak van belső szabályzata, ami kimondja, hogy munkaidőben tilos közösségi médiát használni, abban az esetben önmagában már a facebookozás ténye megállapítja a jogsértést, ami további jogkövetkezményeket vonhat után, és nem kell azzal foglalkozni, hogy most melyik pártot, milyen színekben induló, akár milyen politikai csoportosulást kedvelt, vagy éppen nem kedvelt. Önmagában az, hogy ő megszegte a munkáltató belső szabályzatát, pályázatában foglaltakat, ez már felelősségre vonásra adhat okot.
Dr. Bálint Adrián ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A kis házi kedvencek piaca kifejezetten erősen fejlődik, nem véletlenül. A családok nagy része eleve állatbarát. Friss adatok szerint minden második háztartásban van kutya vagy macska. Ellátásuk, gyógyításuk nagy üzlet, nagy felelősség is, de a nap végén az ebben utazó vállalkozók nem járnak rosszul. Ahhoz, hogy ez még jobb legyen, fejlődniük kell. A Trovet Kft., amely az üzletág egyik fontos szereplője, éppen ezért döntött beruházás mellett. Modern raktárat hoznak létre, és a logisztika energiahatékonyságán is javítanak. Dr. Nándorfi Zoltán, a cég tulajdonos ügyvezetője szerint nincs más út a fejlődésen túl. Vele és Ács Zoltánnal, az MKIK Tőke Alapkezelő ZRT vezérigazgató helyettesével M. Szűcs Péter beszélgetett.
Most egy olyanról beszélgetünk, Ács Zoltánnal, ami még nem, kiskereskedelem, most mondanám azt, hogy FMCG, de nem, mert ugye nem emberi ételről, hanem állateledelről van szó, de nagyjából majdnem ugyanaz, tekintve, hogy Magyarországon minden második otthonban van kutya, nem tudom, hanyadikban macska, szóval nagy állatbarátok vagyunk, már legalábbis így a háztartások szintjén, tehát ez egy nagy piac, de mégis a kereskedelem, hát az se annyira húzott az elmúlt időszakban, picit fejlődik, kicsit emelkedik, de nem olyan mértékben, mint mondjuk néhány évvel korábban. Tőke befektetés szempontjából ez mondjuk azért kiszámítható piac, nem?
Igen, egyébként a Trovetennél egy picit komplexebb, mert ugye kisállat klinika, és egyébként ha már ott gyógyítja az állatát a gazdi, akkor nyilván megvásárolja hozzá az állateledet, a különböző termékeket, ez szolgáltatás intenzív termét
megmondjuk. Azért ez nem mindegy, hogy állateledet forgalmazó, nem?
A fő tevékenységi körünk az papíron az állategészségi szolgáltatás, és emellett forgalmazunk gyógyszert, állatgyógyszereket, szaplementeket, kiegészítőket és diétás tápokat, valamint most már elkezdtünk idén normál, magas prémium kategóriás kutya és macska ledeket is árulni.
De ez nem kis piac.
Ez nem kis piac, sőt egyre nagyobb. Sőt, lehet mondani, hogy a fogyasztás az megbicsaklott és visszaesett ott az elmúlt éveknek a hullámhegyei völgyeiben, de azért a kedvencén az ember kevésbé spórol, mint sokszor saját magán. De azt látjuk, hogy ez egy növekvő piac, nyilván lehet mögé látni társadalmi trendeket is, tehát úgy általában a kisállattartásnak a trendjét meg...
Az emelkedik, nem?
Az emelkedik, abszolút emelkedik.
És ugye egyébként, hogy öregszik a társadalom, úgy ez még szerintem tovább fog emelkedni,
igen,
nem?
Igen,
mert nagyon sokan más nem ilyen tótásnak vesznek kutyát, macskát, még sincs egyedül az ember, már hogy ezért gondolom,
annyit,
hogy növekvő
annyit szeretnék, valóban ez így igaz, tehát a elmagadnyásodás a társadalmi szinten is így, hogy legyen egy olyan kis élőlény a közelében az embereknek, akire tudnak számítani, akiről tudnak gondoskodni, ez ugye az időskornak a problémái. Európában azonban egy másik trend is megmutatkozik, méghozzá, hogy a fiataloknak a gyermekvállalási kedve az igencsak lecsökkent, és először Magyarországon is sajnos ez a trend ez elindult. Először, amikor párkapcsolatra lépnek egymás, először egy kis állatot vesznek magukhoz, és jellemzően fiatal párok megjelennek egy-egy kutyával, francia bulldog, Yorkshire terrier, tehát általában ilyen kisebb méretű, mint hogyha egyfajta gyerekpótlékként szuperálnának. Szoktuk kategorizálni ezeket a gazdikat, ők ezek a pet perencek, akik hát gyakorlatilag minden erőforrásukkal gyakorlatilag a kisállatnak a jólétét azt támogatják. Mm. Tehát mindent megvesznek, mindenre hajlandóak. Egyébként ez legjobban talán a COVID ideje alatt emelkedett.
Na jó, azért ott volt, hogy egy kiskapu, mert kutyával lehetett menni.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez csak ezt így megjegyezzük, de nem ez volt a lényeg, hanem valóban inkább az összezártság, a bezártság érzet, és hogy valaki, egy olyan élőlény volt körülöttünk, aki azért mentálisan, pszichésen úgy karban tartott az embert.
Itt azért kevesebb a kockázat, vagy?
Nem egy számít egy rossz piacnak. Tehát mindig azt kell nézni, hogy adott makrokörnyezet, meg egyébként globális nagy trendek, tehát társadalmi trend, abból lesz egy gazdasági trend. Egyre több a kis kedvenc, egyre többet költenek rá, nem is olyan régen olvastam, hogy Koreában több ilyen kocsi, amiben a kisállat kedvencet, kiskutyát tolják, többet adnak el belőle, mint babakocsiból. Tehát, hogy vannak ilyen trendek, és ez egy növekvő piacról beszélünk, akkor hiába van esetleg gazdasági stagnálás vagy visszaesés, egy növekvő gazdasági trendben lehet előre menni, lehet fejlődni, és ez a cég nagyon jól mutatja, hogy lehet is. Tényleg, valóban lehet.
És milyen irányba megy a fejlődés? Én azt olvasom, hogy például a raktározási kapacitás bővítés így lehet, és ugye ott azért most már megjelentek ezek a nagyon okos automata raktárak, gondolom, ilyesmi lesz a...
Hát ez is cél valami. Hosszú távon mindenféleképpen. Egyelőre most egy kulturált raktár bázis kialakítását kezdtük el, ahol ugye a digitalizációt amennyire lehet bevezetjük, és ugye segítse az embert és az emberi erőforrást, ezt próbáljuk egy kicsit, próbáljuk háttérbe szorítani, de ugye a mai világban mesterséges intelligencia...
Hát vannak dolgok, amiket tehetünk,
át tudunk alakítani, tehát ezekre igyekszünk átmenni. Ez az egyik, illetve a másik a kiszállítás, a célcsoportokhoz való áru eljuttatás. Ennek ugye a digitális módja, hogy a webáruházon keresztül, vagy a kereskedelmi oldalon a B2B megközelítésbe is árufelvétel.
Itt maga a rendszer is benne van, nem? Tehát mert ez egy dolog, igen, hogy van egy okos raktár, meg van mondjuk egy így kis van. Autó, de az, hogy az a termék, az van-e, mikor van, mikor él, mikor, és hogy el kell juttatni amit a Nyíregyházára, akkor minden
van,
a
folyamat végigmegy. Így van, bocsánat, hogyha hogy ez reklámot sért, tehát, hogy milyen úton, módon juttassuk el, vagy átvehető például a raktárba, ugye az üzleteinkbe ott átvehető a webáruházas termék.
De a folyamatot is segíti magyarul
így van,
a digitális
így van, illetve hát ugye a vállalatirányításba, illetve a számviteli rendszerbe számlázási programok összekötni ezekkel a CRM rendszereket, a vevői oldalt behúzni. Ezt az egészet egy rendszerbe szeretnénk, illetve hát igyekszünk, ez ugye nyilván nem fog megvalósulni rövid idő alatt, ez több időre van szükség. Azok a szoftverek, azok a szolgáltatások, amik pillanatnyilag rendelkezésre állnak, általánosságban segítik a munkát, de hát ezeket adaptálni kell az adott termékre, az adott emberre.
Akkor, ha jól értem, ez a, mondjuk nevezzük az innovációnak, a fejlődésnek az első foka, mert hiszen az előbb azt mondott, hogy azért hosszabb távon gondolkodsz.
Abszolút.
Akkor most elsősorban ez az első feladat, és ha ez megvan, akkor tovább?
Így van, tekintve, hogy a Demián Tőke programban lehetett, és azt gondolom az egyik kiváló cél, hogy a digitalizációt segítsük, és ezáltal a hatékonyságot fokozzuk. Ezt mindenféleképpen meg kell lépni. Tehát amikor először találkoztam a Demián Tőke programmal, és elkezdtem átgondolni, hogy jó, akkor mi az, ami megvalósítható, akkor ez egyértelműen ott volt az első teendők között. A második nagyon fontos dolog ugye a logisztikai rész, illetve a harmadik pedig a szolgáltatás oldal, ugye, hogy ezek mellé azért mi az állategészségügyi szolgáltatást is kiterjesztenénk. Ja. Ennek megfelelően újabb ilyen egységeket nyitunk, állatorvosi szolgáltatást, állatpatikai szolgáltatást, pet shop szolgáltatást nyújtunk a vevőknek, tehát ebbe az irányba haladnánk. Ez országonként mindenhol másképp történik, akvizíciókkal, felvásárlásokkal, nagyobb tőke esetén. Tehát ez egy ilyen furcsa konstrukció még Magyarországon, de ez a mi elképzelésünk, hogy ebbe mennénk, és hát ugye a két folyamat, a kereskedelem és a szolgáltatás erősítse egymást.
Ez azért érdekes, mert akkor ez egy jó hír, úgymond a tőkeprogramnak. Már az a része, hogy van olyan vállalkozó, aki azt mondja, hogy nekem van a hosszú távú programom, több is lenne, most csináljunk meg egyet először, és hogyha minden oké, akkor folytatjuk tovább. Nektek meg ilyen szempontból már most láthatjátok, hogy kikkel folytatjátok majd.
Abszolút, nagyon szeretjük ezeket a projekteket, mert hát elkereskedelemben azért eléggére van marad a Magyarország, régión belül is egyébként. Általában véve a kis- és középvállalkozások digitalizációs szintje is egy olyan terület, amin van hova fejlődni, mindig emberekkel múlik, tehát mindig, hogyha az adott cégvezető nyitott rá, mint ahogy te is az vagy, neked el kell indítani, és utána akkor nagyon szépen fog hozzáfejlődni a cége ez az ambícióhoz. Itt vannak nagy tervek, ezen a piacon van egy konszolidáció, lehet előrelépni, lehet növekedni, mert ugye a mély áram, tehát a nagy trend is az, hogy ez a piac ez növekszik. Tehát akinek van álma, van tapasztalata, és van hozzá a finanszírozó partnere, ugye is mi, mint a Demián Sándor tőkeprogram, amit tőke oldalon erősít, az egy olyan csillagegyüttállás, ami azt gondolom, hogy meg fogja tudni a vállalkozó valósítani a céljait.
pontosan ezek voltak azok a gondolatok, amik egy évvel ezelőtt az első hirdetéseknél felmerültek. Már nem vagyok fiatal ember, de középkorban rengeteg tapasztalattal az ember a háta mögött, nem felejt el álmodni. Egy vállalkozónál a célkitűzés, ugye az álom megvalósítás, az egy állandó perspektíva, aminek az irányába tekintünk. És hát ugye ez általában játszótársakat keresünk, ők azok, akik velünk együtt dolgoznak, tőkét keresünk, eddig általában a banki hitelek voltak, vagy a saját források, vagy a piacról, amit be tudtunk húzni, és akkor erre megjelent egyszer csak a tőkeprogram. Szoktam is mondani, hogy miért nem 15 évvel ezelőtt, de sokkal
előrébb jutnánk, vagy
sokkal messzebb jutnánk.
Jobb később, mint soha.
Hát igen, a fiataloknak ez nagyobb élmény, mi amíg tudjuk ezt tudjuk használni, addig ezt használni fogjuk. Tehát ez...
Igen, mert a tőkét úgy kell elképzelni, hogy azok az alapjai a cégnek, amire lehet építeni. Mm. És nagyon sok KKV-nál historikusan gyenge a tőkeszerkezet, nem volt idő akkumulálni, felhalmozni a tőkét. Ezért limitáltak azok a lehetőségek, hogy vagy saját tőke rovására, vagy abból fejlesztenek, vagy hogyha jó a tőkeszerkezet, akkor hitelt tudnak felvenni, de hogyha gyenge a tőkeszerkezet, akkor egyik sincsen, akkor nem tudnak beruházni, nem tudnak lépést tartani, és pont most van egy ilyen szakasz, tegnap is beszélgettünk erről egy rendezvényen. Én úgy látom, hogy egy technológiai robbanás van a mesterséges intelligenciával, tehát erdődült egy startpisztoly, most kell nagyon beruházni, most kell nagyon digitalizálni, felfejlődünk, képezni magunkat. Ha most nem ruházunk be, és most alacsony beruházási ráta, évekre lehet konzerválni a lemaradást. Tehát mi azokat szeretjük, akik ezt látják, tudják, keresik hozzá a partnert, akivel lehet kockázatot vállalni, velünk lehet.
Mondjuk nekik meg az kérdés csinálni. Egyébként, nem, mi vállalkozóként, hogy jó, mert mindenki ezt mondja, hogy persze, digitalizáció, persze, AI, jó, de mi pontosan, amikor az ember visszakérdez, hogy jó, de mi az, ami majd 4 év múlva is a piacon lesz, mert ugye nagyon sok a lehetősége, szerintem egy teljesen
hogy...
logikus kérdés, és logikus szempont vállalkozó szemmel, vagy lehet, gondolom én.
Így van, tehát ugye ez egy folyamatos nyitottságot vár el a vállalkozótól. Ugye a tőkeprogram támogatása az ad egyfajta gondolkodási szabadságot. Mm. Körülbelül 2 évvel ezelőtt vettem részt egy ilyen mesterséges intelligencia számíton a Városligetbe.
Akkor az első között?
Az egyébként? Első között, így van. Idén is ott voltam. Ez menet közben ugye beleívódik az emberbe, ugye megnyitja az első ChatGPT-t az iPhone-ján az ember, akkor beszél ezzel, ja, már te is használtad, és elén, és akkor az MKIK-ban most legutóbb erre volt egy előadás, egy szakember tartotta a mesterséges intelligenciáról. Én másnap már fel is hívtam, és kértem, hogy a vállalatnak a felkészítését kezdjük meg. Ebben a hónapban még meg lesz az első előadás, de előtte már az alkalmazottakat, hogy előkészítsük, vagy kollégákat előkészítsük, erre van a Bánki Donátnak, ugye ez a 3 órás felkészítő AI előadása, ezt kértem, hogy mindenki, ha lehet, akkor ezt tekintse meg, hogy valami fogalma legyen. Tehát egy odáig, hogy a közhivatalokban ugye ma már ez a digitális állampolgársági
megoldás félkapu, meg ilyenek.
Így van, vagy a digitális aláír, ugye ma már, tehát egy olyan fokú fejlődés, ami, hogyha ha be vagyunk zárkózva egy kis helyre, és magunkba is nagyon el vagyunk foglalva, és nincsen meg az a szellemi szabadság mellett, hogy ezt befogadjuk, akkor borzalmasan nehéz lesz, és én azt gondolom, ezt el kell engedni, és a munkatársakat is úgy kell megválasztani, hogy ők is legalább ilyen nyitottsággal, tehát nem a fék nyomókat kell, hanem a gázpedál nyomókat kell előtérbe helyezni.
Dr. Nándorfi Zoltánnal, a Trovet Kft. Tulajdonos ügyvezetőjével M. Szűcs Péter beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövök.